A Jó hírünk van című igehirdetés sorozatunk mai alkalmán a Jelenések könyve 3. fejezetének első 6 versét fogjuk tanulmányozni. A következőképpen hangzik az élő Isten igéje. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, most különösen fontos, hogy meghalljuk, amit a te lelked akar mondani a gyülekezeteknek és köztünk nekünk is. Kérünk, kérünk, látogass meg bennünket a te lelkeddel és a te igéddel, és add, hogy teljesen be tudjunk töltekezni veled, és meg tudjuk tenni a te akaratodat. Amen. Foglaljatok helyet. Amikor Szárdiszban azon gondolkodott egy család, hogy melyik szárdiszi gyülekezetet látogassa meg, és felment az internetre, és megnézegette az összes szárdiszi gyülekezet honlapját, akkor a szárdiszi gyülekezet honlapja szembetűnő volt, szemedgyönyörködtető. Olyan honlapjuk volt, amiről azt mondták az emberek, hogy ide akarok elmenni. Az összes többi nem számít. De a szárdiszi gyülekezetben mindenképpen el akarok menni. Igaz, hogy itt van néhány 10 kilométerre Efezus, a másik irányba itt van Pergamon, a harmadik irányba Philadelphia, ezek ott voltak egy kupacba. Persze autóba is ülhetnénk, és akkor elmehetnénk egy másik gyülekezetbe, de miért mennénk máshova, mint Szárdiszba, hogyha itt egy olyan betyárjó gyülekezet van, hogy felmegyünk a honlapjukra, és nincs több kérdésünk, hogy melyik gyülekezetet látogassuk meg. A szárdiszi gyülekezet olyan hírben állt, hogy oda akartak tartozni az emberek. Hogy oda mindenképpen el akartak menni. Az a hír járta, hogy ott kiváló az igehirdetés, jó a dicsőítés, ezek az emberek igazán tudják, hogyan kell szeretni és követni az Urat. Aztán, amikor ez a bizonyos család ellátogatott a szárdiszi gyülekezetbe, hát akkor nem pontosan ilyen szájízzel távoztak, és talán azt mondhatták, hogy hát nagyobb a füstje, mint a lángja. Ezek szerint jó honlapot csinálni könnyebb, mint egészséges gyülekezetet építeni. És amikor ezeket mondom, akkor minden bizonnyal ti is érzékelitek, hogy ezzel a levéllel Jézus a Trinity ajtaján kopogtat. Hogyha egy lelkipásztor érzi azt, hogy a gyülekezete nem igazán muzsikál jól, hogyha egy közösségnek a vezetői azt tudják elmondani magukról, hogy évek óta csak fogyunk, Évek vagy évtizedek óta nem láttunk érdeklődőt, csak hírből hallottuk, hogy van olyan, hogy egy gyülekezetbe vendégek érkeznek. Hogyha egy gyülekezetnek elfogy idővel az ifjúsága, akkor az a gyülekezet minden bizonnyal nem érzi úgy, hogy az lenne a neve, hogy olyan hírneve lenne, hogy él. Annak a közösségnek, a vezetőinek be kell ismerniük, hogy a gyülekezetünk jelenleg nem az élet szakaszában van, hanem a haldoklás, vagy egyenesen a halál szakaszában. De mi van azokkal a gyülekezetekkel, amiknek a honlapja csalogat, hogy menj el oda és nézd meg? Az igazán nagy kérdés azok felé, a gyülekezetek felé szól, akik jó hírben állnak, akikről úgy hírlik a városuk határain kívül is, hogy ez egy jó gyülekezet, hogy ezt a gyülekezetet érdemes lenne meglátogatni egyszer, hogyha éppen arra járunk átutazóban. Hogy ebben a gyülekezetben helyén van a tanítás, hogy ebben a gyülekezetben nagyszerű a dicsőítés, hogy ebben a gyülekezetben stratégikusan gondolkodnak, felkészültek, hogy ebben a gyülekezetben a tanítvány képzés egész jól a helyén van, működik, és egyre jobban működni fog. Az ilyen gyülekezetnek jó a híre, és az ilyen gyülekezetbe vágynak az emberek. És a vendégek is ellátogatnak ezekbe a gyülekezetekbe. Érzitek, hogy itt rólunk van szó? Hogy amíg arról a gyülekezetről beszéltünk, akiket a szenvedés tüze megpróbál, és éppen más sem kér tőlük az Úr, mint hogy tartsatok ki. Hát abból legfőjebb erőt meríthettünk arra, hogyha majd a tanúskodás idejét hozza el az Úr, akkor legyen erőnk és bátorságunk tanúskodni. De amikor egy olyan gyülekezetről olvasunk, aminek a neve az, hogy él, hogy ez egy élettel teli, életre való gyülekezet, aminek a híre Szárdisz határain kívülre is elért, és ott a kis-ázsiai régióban úgy ismerték ezt a gyülekezetet, mint ami az élet helye, hát akkor 100%-ban rólunk van szó, drága testvéreim. Mert hogy a Trinity, hála Istennek, azt mondhatja el magáról, hogy az a neved, hogy élsz. Ne legyünk szemellenzősök, ne legyünk álszerények, a gyülekezetünk hála az Úrnak jó hírben áll. Hogyha kicsiny hazánk berkein belül mozgunk, de akár hogyha kicsit távolabb tekintünk a határainkon kívülre, akkor az a megnyugtató érzésünk támadhat, hogy a gyülekezetünk jó gyülekezet hírében áll. Vajon a Trinity gyülekezet angyalának és a Trinity vezetőségének milyen levelet írna ma az Úr? Ez a mi fő kérdésünk. Ez az, amivel nagyon súlyosan és komolyan számot kell vetnünk. Mert ezek szerint létezik olyan, hogy egy gyülekezet kiváló gyülekezet közösség hírében áll, de a valóságban meg sem közelíti azt. A valóságban a szárdiszi gyülekezetnek a híre nagyszerű volt, de amikor valaki odaérkezett, akkor csendet és hullaszagot talált. Hát Jézus nem puhább képekkel él itt, mint hogy azt mondja, hogy ez a gyülekezet tele van halottakkal. Sőt, menjünk egy fokkal tovább, ez a gyülekezet tele van élő halottakkal. Na hát, azért olyan filmeket a legtöbben nem szívesen nézünk, amiben élő halottak mászkálnak, igaz? És Jézus, aki a mennyből pontosan látja, hogy a gyülekezetek hogy működnek, mert tud a cselekedeteikről, azt mondja a szárdisziaknak, hogy gyerekek, bemegy hozzátok valaki, mert Krisztus jó illatát keresi, és ehelyett olyan, mintha egy zombi filmbe csöppent volna. Terjeng a hullaszag. Annak a szaga, hogy itt valójában semmi közötök már hozzám. Annak a tragikus feszültségéről beszél itt Jézus, amikor egy gyülekezet a zászlajára tűzi Jézus nevét, amikor a kommunikációja egy gyülekezetnek rendkívül erős, amikor a szavak szintjén nagyon ott vannak, csak amikor meg kellene mozdulni, akkor hirtelen nem találsz embert magad körül. Tudjátok, olyan ez, mint amikor egy gyülekezet a zászlajára tűzi, meg kiírja a falra, meg kiírja a molinókra, meg kiírja a honlapjára, hogy mindenki láthassa, hogy a mi gyülekezetünk befogadó gyülekezet. Csak amikor bejönnek ide az emberek, akkor nem köszönnek nekik, akkor nem érdeklődnek felőlük, bejönnek ide kicsit tétován, kicsit feszélyezetten, és aztán úgy mennek haza, hogy nem igazán azt kaptam, amit vártam, mert hát ezek az emberek azt mondják magukról, hogy szeretik egymást, de itt én ebből nem sokat tapasztaltam. Amikor egy gyülekezet a zászlajára tűzi, hogy mi elfogadó gyülekezet vagyunk, de a valóságban az emberek sokkal inkább rivalizálnak egymással, sokkal inkább hordozzák egymás felé a kisebb-nagyobb haragot, meg nem bocsátást, meg nem értettséget, dacot, hisztit, nem keresik egymással a kommunikációt, és nem keresik a megbocsátásnak a helyét és lehetőségét. Szárdízban az történt, minthogyha a zászlajukra tűzték volna, hogy mi egy útmutató gyülekezet vagyunk, csak amikor eljön az idő, hogy ki kell állni a Biblia igazságai és tanításai mellett, akkor hirtelen nem találtál embert a szárdiszi gyülekezetben. Amikor a környékükön a szenvedés tüze megjelent, és néhányaknak meg is kellett halniuk emiatt, akkor hirtelen a szárdisziaknak a honlapjukon megfogalmazott igazságokkal szemben már annyira mégsem volt fontos, hogy Krisztust maradéktalanul és az életük árán is képviseljék. Na ilyen az, amikor egy gyülekezet, élő gyülekezet hírében áll, a valóságban pedig halott. Kérem, vetítsük ki a mai központi gondolatunkat, amely így hangzik, ha egy gyülekezet fenntartja a látszatot ahelyett, hogy változtatna, azzal a teljes összeomlást kockáztatja. A szárdiszi gyülekezet a képmutatás meleg ágyává vált. Úgy tűnik, hogy nem arról van szó, hogy a szárdisziaknak volt annyira fatálisan rossz az önképe, hogy mindenki más látta a környezetükben, hogy ez egy valójában halott gyülekezet, de ők maguk mégis úgy gondolták, hogy a miénk a legjobb, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy széles körben elterjedt az a vélemény, hogy a szárdiszi gyülekezet egy élő, prosperáló, jól működő gyülekezet. És közben pedig ők maguk sem vették észre, hogy már meg sem közelítik ezt. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Fennmaradt valamiféle látszat, és ők beleálltak a látszatnak a fenntartásába. És ez egy olyan hiba, amilyenbe a gyülekezet angyalai, a lelkipásztorok és a gyülekezet vezetősége soha, de soha nem eshet bele. Zseniálisan fenntartották a látszatot. Annyira, hogy Jézusnak már úgy kell figyelmeztetnie őket, hogy ide figyeljetek, mindenki halott ebben a gyülekezetben. Nincsen kivétel. Ebben a gyülekezetben nem volt olyan, aki ne aludt volna el. Figyeljétek meg, Az ébresztő, a felhívás, az azoknak szól, akiket úgy jellemez a Biblia, hogy halófélben vannak, haldokolnak. Nem voltak olyanok, akik ne haldokolnának, akik ébren lettek volna, hanem a gyülekezet jobb állapotban lévő tagjainak szól a jézusi figyelmeztetés, hogy ébredjetek már fel, mert hogyha továbbra is alszotok, hogyha nem ébredtek fel, hogyha továbbra is csak fenntartjátok a látszatot, és nem változtattok, akkor összeomlik a gyülekezetetek. A gyülekezetünk jó gyülekezet hírében áll. Hála Istennek mindig vannak vendégeink, hála Istennek időről időre vannak megtérőink, és időről időre bemerítjük, vagyis elindítjuk az embereket Krisztus követésében. De szeretnének a mai napon ismét felhatalmazni benneteket arra, hogyha bármikor úgy láthatnátok, hogy a Trinitynek az angyala és a vezetősége végzetesen nagy képmutatásba sodródna. Hogyha úgy érzitek, hogy csak fenntartjuk a látszatot ahelyett, hogy csinálnánk azt, amire Isten elhívott bennünket, akkor felhatalmazlak a mai napon benneteket arra, hogy szóljatok. Hogy szóljatok. Hogy figyelmeztessetek bennünket. Mert nem vagyunk tévedhetetlenek. Igyekszünk a ránk bízott felelősséggel a lehető legjobban élni. De mindemellett nem vagyunk tévedhetetlenek. Valami miatt a szárdisziak vezetősége ezzel a felhatalmazással nem élt, hanem belekormányozták a gyülekezetüket egy olyan képmutatásba, aminek a vége az lett, hogy ebbe a képmutatásba szépen lassan mindenki belefulladt. Ismeritek ti is a képmutatásnak a dinamikáját, igaz? Felveszed az állarcot, mert azt gondolod valami miatt, mert mondjuk a közösségnek a kultúrája az diktálja, hogy így és így kell viselkedni. Aztán egy idő után ezeknek az állarcoknak a fenntartása borzasztóan nagy erőfeszítést igényel. Egy idő után, hogyha egy közösség nem tud egyenesen és őszintén beszélni, kommunikálni, hogyha a vezetők nem egyenesen és őszintén beszélnek, és nem így vezetik a gyülekezetüket, akkor a látszatnak a fenntartása hihetetlen nagy energiákat emészt fel. Eladni azt, hogy mi egy jó gyülekezet vagyunk, úgy, hogy a valóságban nem szeretjük egymást, nem akarunk vendégeket látni, és a valóságban nem vesszük komolyan a Biblia tanítását, egy idő után borzasztóan nagy erőfeszítésbe kerül. És a végén az embereknek elfárad ez a képessége, a képmutatás. És ismeritek ti is azt az érzést, amikor azt mondod, hogy nem bírom tovább. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Én nem tudom tovább fenntartani a látszatot. A képmutatásnak a dinamikája ez, amikor elfáradnak ezek a kifeszített, tartó kötélzetek, amivel tartod magadat, a látszatot fenn kell tartani. Ez ugyanúgy megjelenhet egy házasságban, ugyanúgy megjelenhet egy munkahelyi kapcsolatban, ugyanúgy megjelenhet a szomszédoddal kapcsolatban, vagy a saját családodban, és egy idő után azt mondod, hogy összeroppanok a látszat fenntartásának a súlya alatt. Éppen ezért Isten bennünket mindig maximális őszintességre és egyenességre hív. Amikor ide kerültünk a gyülekezetbe, akkor megkérdezte tőlem valaki, hogy milyen látásom van a gyülekezet életére nézve. És akkor még erre a kérdésre nem tudtam mit válaszolni, hiszen akkor ismerkedtünk a gyülekezettel, de azt mondtam, hogy egyet szeretnék, és én ezt tűzöm a zászlómra, hogy a Trinity legyen egészséges gyülekezet. Egészségesen működő gyülekezet. Mert hogyha egy gyülekezet komolyan veszi a Biblia tanítását, akkor egészségesen kezd el működni. És egy egészséges szervezet kiveti magából az olyan késztetéseket, amik a látszat fenntartására irányulnak. Egy egészséges gyülekezet, mint ahogyan egy egészséges szervezet is, hogyha a betegség jeleit kezdi felfedezni magán, akkor nem jobban felöltözik, hanem elmegy orvoshoz. Hogyha valaki azt érzi, hogy borzasztó az egészségi állapota, akkor az nem jobban kisminkeli magát, hanem gyógyszert fog bevenni. Na hát a szárdisziakkal az történt, hogy haldokoltak. Képzeljétek el, nem tudom hányan találkoztatok már haldokló emberrel. Sajnos szomorú látvány. Mert amikor Isten átka betelik egy emberen, és a halál eléri őt, akkor minden szépség, minden élet kimegy az emberből, és ez látszik az emberi testen. A haldokló ember szomorú és nem szép látvány. De a haldoklókat általában nem arra szoktuk bátorítani, hogy gyere, kelj föl, semmi baj, csak öltöz már fel egy kicsit szebb ruhába, meg jó lenne, hogyha a hajadat is megigazítanád, meg nézd csak, hogyha szeretnéd, akkor kisminkellek, hogy ne látszódjon már rajtad, hogy haldokolsz. Na, a szárdisziak pont ezt csinálták. Fenntartották a látszatot, de a haldoklásnak a csalhatatlan jeleit az senki nem tudja letagadni, és senki nem tudja elkendőzni. A szárdisziakkal az történt, hogy úgy tűnt, mintha Jézushoz tartoznának. És ez talán a legkomolyabb víz, amire most ráevezünk. A szárdisziaknak az volt a neve, hogy élsz. És nézzétek, kérem, vetítsük ki a 17.-18. verset. A Jelenések könyve legelején, amikor Jézus bemutatkozásáról olvasunk, akkor ezt olvassuk. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Jézus úgy mutatkozott be, mint az élő. És ezt a gyülekezetet úgy ismerték, mint az élő gyülekezet. Mit jelent ez? A szárdisziakat úgy ismerték, mint egy olyan gyülekezet, ami azt teszi és úgy működik, ahogyan Jézus. Jézus nevéről nevezik, ugyanazt a nevet hordozza, mint Jézus, hogy ők Jézusnak a gyülekezete. És Jézusnak ki kell ábrándítania őket, hogy nem tartoztok hozzám. Hogy nem úgy működtök, mint én. Hogy amit ti csináltok, annak semmi köze nincs ahhoz, amiket én teszek. Félelmetes, nem? Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy imádkozzunk magunkért. Hogy nehogy egyszer csak belesodródjunk ebbe az állapotba. Hogy mi azt gondoljuk, hogy Jézus szól hozzánk, hogy Jézus vezet bennünket, hogy Jézus üzeneteket küld nekünk a mennyből, hogy a Trinity-nek víziója van a jövőre nézve, hogy a Trinity-ben mi betöltjük Isten akaratát, és megtesszük, amit Isten ránk bíz, mert a Trinity-nek látást adott az Úr. De szörnyen kell vigyáznunk, hogy nehogy egyszer csak valahogy kisodródjunk, és azt gondoljuk, hogy mi olyanok vagyunk, mint Jézus, de valójában Jézus már nagyon messze van tőlünk. Jakab a levele első fejezete 22. versében ezt mondja. Nézzük, innentől kezdve kérem, minden igét vetítsünk ki. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Hát maradjunk a gyülekezetünk alapértékeinél. Befogadó, elfogadó és útmutató gyülekezet hírében állunk, a saját szemünkben legalábbis mindenképpen. Igaz? Na, hogy nehogy félreértsetek, ez így van. Mi ezt akarjuk képviselni, ezt tűztünk a zászlónkra. Hisszük, hogy ez a három alapérték mind olyan, amit a Biblia nagyon fontosnak tart. Hisszük, hogy egy gyülekezetnek így kell működnie. De ebbe bele is kell állni. Ezek az értékek felelősséget jelentenek. És Jakab itt azt mondja, hogy nem elég valamit kiírni a falra, vagy kitűzni egy molínóra, hanem abba bele is kell állni. Máskülönben végzetes tévedésbe kerülünk mi is, és hogyha mi tévedésben vagyunk, és nem látjuk helyesen önmagunkat, akkor veszélybe sodorjuk a környezetünket. És itt, amikor néhány száz kilométerre tőlünk háború zajlik, és lehet, hogy hamarosan a határainkig érnek majd a fegyveres cselekmények. Amikor lehet, hogy néhány napon vagy héten belül menekülteknek a sokasága éri el a városunkat. És tanúskodásra lesz szükség. Szavakban is, bátorításban is, meg cselekedetekben is. Akkor a Trinitin lesz a mennynek a szeme, hogy mennyire vesszük komolyan a saját küldetésünket, és mennyire vesszük komolyan az Isten igéjét. Mert hogyha az igének hallgatói vagyunk csupán, mint ahogy most, itt vagyunk mindannyian, halljuk az igét, aztán hazamegyünk, és minden dolgunk fontosabb, mint az Isten szava és az a küldetés, amiben állunk, akkor első körben becsapjuk önmagunkat, mert azt gondoljuk, hogy Jézushoz tartozunk. Mert eljöttünk ide az Isten házába, megtettük, ami a mi részünk, most már tegye Isten a magáét. Becsapjuk elsősorban magunkat, és ennek az a tragikus következménye, hogy ha magunkkal nem vagyunk tisztában, akkor hiteltelenül fogjuk tudni csak képviselni a mi Urunkat. Márpedig a hiteltelen keresztények ordítanak. Nem kell nagyon különösen bármit mondaniuk, a hiteltelen keresztényeknek a magatartása messze megelőzi őket. Ordít róluk, hogy valami nem stimmel. Hát ezért van óriási szükség arra, hogy ne csak a nevünk legyen az, hogy élünk, hanem a cselekedeteink is. Jézus azt mondja, hogy tudok a cselekedeteidről, és tudjátok, szárdisziak, tudjátok, Trinity, a mennyben mi vizsgáljuk a gyülekezeteket. Nézzük a gyülekezeteket. Én, mondja Jézus, ott járok a hét gyertyatartó között. Járok, kelek a gyülekezetek között, azzal a szándékkal, hogy megmentsem őket. És kedves Sardis Trinity, a cselekedeteidet nem találtam teljesnek az én Istenem előtt. Ez azt jelenti, ez a szó, ez a teljességnek a szava, amikor egy pohárba töltesz, és nem telik meg a pohár. És valamilyen súlyos hiányérzet alakul ki, hogy jönnek az emberek, mert szomjasak, mert várnak a megoldásokra, és ti azt mondjátok, hogy nálatok vannak a válaszok. Ti azt mondjátok, hogy útmutató gyülekezet vagytok, mert a Biblia örökérvényű üzenetéből a mai ember mai kérdésére válaszokat adtok. Így van? Jönnek a szomjas emberek, és valahogy az az érzésük, hogy csak úgy csöpögtetitek nekik az éltető vizet. Hogy valahogy nem tudjátok véghez vinni azt, amit véghez kellene vinni. Megvannak a szólamok, megvannak a szlogenek, de hiányoznak mögülük a cselekedetek. Mint amikor egy gyülekezetben a tagsági elköteleződési nyilatkozatban az emberek aláírják, hogy a gyülekezetünk alkalmait elsődleges és kiemelt fontosságú eseményekként kezelem, és erre elhívom az Isten és gyülekezeti otthon nélkül élő embertársaimat is. Aztán, amikor egy missziós esemény van, akkor hiányzik a gyülekezet. nem teljesedik be az, amit hirdetünk, ahogyan magunkról gondolkodunk. Vagy amikor egy tagsági elköteleződési nyilatkozatban az emberek aláírják, hogy a gyülekezet anyagi terheinek a hordozásában teljes szívből felelősséget vállalok, hogy legjobb tudásom szerint adakozom a gyülekezet Isten által adatott céljaira. Aztán valahogy, mivel nem látja senki, ezért amikor rá kéne nyomni, hogy rendben mehet az utalás, akkor ez az egy mozdulat, ez hiányzik. És nem megy semmiféle utalás. Hát úgy se látja senki. Hát ilyen az, amikor a cselekedeteink nem lesznek teljesek. Amikor a szavakban ott vagyunk, és otthon vagyunk a gyülekezetben, de amikor felelősséget kellene vállalni, akkor hirtelen nem lehet találni senkit. Ezt mondja Jézus erről a helyzetről. Máté 21:28-31-ben. Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fia, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt. Nem akarok. Később azonban meggondolta magát és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt. Megyek, uram! De nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Hát az akkori kor hallgatói is, mint ahogy mi is ma is teljesen egyértelműen tudjuk a választ, hogy sokkal jobb a két fiú magatartása közül az, aki először azt mondta, hogy nem akarok, nincs kedvem, de aztán végül mégis erőt vesz magán, és megy, és dolgozik. Sokkal jobb ez a hozzáállás, még akkor is, hogyha az elején idegesítő, mint az, amikor valaki a szavai szintjén nagyon követő, a szavai szintjén mindent megtesz, igen, ott leszek, megyek, csinálom, adakozok, hívom persze, de aztán a végén mégis kapok egy telefont, ó, ne haragudj, ez most nem fog menni. Eljut hozzánk az információ, hogy á, ne haragudj nekem, erre nincs indítatásom, nincs elhívásom, ezt nekem az Úr nem mondta. Ki fog akkor dolgozni? Ugye egyértelmű Jézus példázatából, hogy a szőlőben végzett munka az az Isten országának a képviselete és a hirdetése. Hogyha valaki azt mondja, hogy megyek, Uram, de inkább fölhívom az Urat, hogy figyelj, biztos megérted, Jézus, neked mindent meg kell bocsátani, úgyis nem, sőt, már előre megbocsátottál mindent, te úgyis meg fogod érteni, hogy most nem megyek, most nekem ez nem fér bele. Szűkös az időm, szűkös az anyagi helyzetem, mással kell most foglalkoznom. Nem megyek, értsd meg, kérlek. Hát Jézus megérti, csak utána meg ő is felhív, és azt mondja, hogy nem találtam a cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Na akkor kell elgondolkodni, mert ez egy súlyos mondat, barátaim. Ez egy súlyos mondat, és higgyétek el, hogy amikor ezeket mondom, azok mögött olyan órák meg napok állnak, ahogyan készültem, amikor ezek a mondatok a csontomig hatoltak. Hogy Uram, ne! Kérlek, engedd meg, hogy a mi gyülekezetünk ne legyen ilyen, hogy mi nem akarunk Sardis 2 lenni. Mert egyébként minden esélyünk megvan rá. Ez a legszörnyűbb. Minden esélyünk megvan rá. Mert jó gyülekezet vagyunk, jó hírben álló gyülekezet vagyunk, haladunk előre, vannak terveink, vannak elképzeléseink, van küldetésnyilatkozatunk, vannak bottóink, minden készen áll a Trinity számára, hogy belesüllyedjen egy totális képmutatásba. Rajtunk múlik. A Trinity Az nem egy megfoghatatlan, nagy, lebegő fogalom. A Trinity az mi vagyunk. A Trinity az te vagy, meg én vagyok. A Trinity pontosan annyira lesz befogadó, elfogadó és útmutató, amennyire te az vagy. A Trinity pontosan annyira válhat a találkozások helyévé, amennyire te meg én azzá tesszük. Úgyhogy a kérdés, halleluja, kicsit levesz a vállamról némi felelősséget, nem csak a szárdiszi gyülekezet angyalának szólt, hanem a szárdiszi gyülekezetnek. A kérdés nem csak a Trinity angyalát éri el, hanem a Trinity-t. Minket. Máté 15:7-8-ban ezt mondja Jézus. Képmutatók, helyesen prófétált rólatok Ézsaiás. Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. Egy idő után mindig kibújik a szög a zsákból, és mindig fény derül az igazságra. Ameddig egy gyülekezet szájkaratét vív, egy ideig eljátszható, egy ideig fenntartható. Aztán egy idő után nem. És akkor azt mondja Jézus, hogy elmegyek és kimozdítom a gyertyatartódat a helyéből. Na ezt nem akarom megvárni. És ezt nem akarjuk együtt megvárni, így van? Mert amikor Jézus kimozdít egy gyertyatartót, az azt jelenti, hogy ami addig volt, az összeomlik egy gyülekezetben. Amikor Jézus megfog valamit és kiszakítja a helyéről, hogy végre helyre rakja, az mindent megmozgat és mindent felborít. És ezt nem akarjuk megvárni. És végül zárszóként két igevers, Jézus hozzáállása mi a gyülekezetekhez, a mindenkori gyülekezethez, és így a Trinityhez is. Lukács 13:6-9. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Okay? Mozdítsd ki ezt a gyülekezetet a helyéből. Vágd ki! Miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki. Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hát ha terem jövőre. Ha pedig nem, akkor vágd ki. A gyülekezet, és köztük a Trinity is, Isten szemefénye. Ő hozta létre. Ő írta a mi gyülekezetünk alapító okiratát is a mennyben. Ő jegyzi. De amikor egy gyülekezet nem tudja bevégezni a cselekedeteit, mert mindig csak elindul, de nem viszi véghez, nem tölti meg a poharat a szomjazó emberek számára, megmarad a szavak szintjén, az olyan, mint amikor egy fától azt várjuk, hogy na most a nyáron annyi cseresznyét fogok enni, hogy szétdurran a hasam. Aztán a zöld cseresznyék egyszer csak lefittyednek, és elszáradva lehullanak. Ilyen az, amikor egy gyülekezet nem tölti be a küldetését. És nézzétek meg, Isten mennyire keményen fogalmaz, azt mondja, miért foglalja a földet hiába. Ha egy gyülekezet nem tölti be a küldetését, hanem az a neve, hogy él, pedig halott, akkor Isten azt mondja, hogy hát azt a területet, amit a Trinity elfoglal itt Debrecenben, hát azt én jobbra is tudnám használni. Hát itt lehetne olyan gyülekezet is, ami betölti a küldetését. Hát olyanra, ami nem tölti be a küldetését, olyanra nincs szükség, mert közben emberek halnak meg. Olyan gyülekezetre van szükség, ami betölti a küldetését, ami megmenti az embereket. vágd ki. És erre mit mond a vincellér, mit mond Jézus? Azt mondja, hogy adj nekik még időt. Adj még egy évet, és én dolgozni fogok rajtuk, körülásom. Hadd kapjanak több vizet, megtrágyázom, hadd kapjanak több tápanyagot, gondoskodok róluk, csak ne vágd még ki. Jézusnak mindig ez a hozzáállása. És hogyha vannak némelyek egy gyülekezetben, és bízom benne, hogy itt mindannyian úgy ülünk ma itt, akik meghallják ezt a felhívást, akik meghallják, hogy nincs értelme tovább fenntartani a látszatot, hanem rá kell lépni a valóság útjára, azoknak Jézus nem kisebbet ígér, és ez az utolsó gondolatom mára, mint felvázol egy víziót előttük, és azt mondja, hogy figyeljetek, fiúk, én látom azt, ahogyan együtt sétálgatunk a mennyben, hófehér ruhában. Én ezt látom magam előtt. Jöttök velem? Akarjátok ezt a jövőt? Akkor gyertek, hajrá! Jelenések 3-4. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Akik nem hagyják, hogy csak sodródjanak, hanem keresik az Isten akaratát, és be is töltik azt, azokra Jézus úgy tekint, hogy figyeljetek, ott fogunk együtt sétálgatni a mennyben, fehér ruhában, nehézségektől, bűntől mentesen. Ti meg én? Na gyertek, akkor gondoljuk újra ezt a dolgot. Amen. Gyertek, álljunk fel, és ezért fogunk most imádkozni. Úr Jézus, elért hozzánk a te szavad, és megítélt bennünket súlyosan. De köszönjük, Úr Jézus, hogy te azért szólsz így, hogy ne süllyedjünk képmutatásba. És Urunk, itt állunk előtted egy szívvel és egy lélekkel, és azért könyörgünk, hogy ments meg bennünket a képmutatástól. Ments meg bennünket attól, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy hozzád tartozunk, hogy olyanok vagyunk, mint te, hogyha semmi közünk hozzád. Urunk, ments meg bennünket attól, hogy a saját gondolatainkat vagy akaratunkat tegyük, hogy a saját ambíciónkat elégítsük ki, miközben a te valós terved és akaratod háttérbe szorul. Ments meg minket ettől, Urunk, könyörgünk. És engedd meg, hogy a Trinity ne csak a nevében legyen olyan, ami él, hanem a valóságban is. Urunk, újra és újra megállunk előtted, és megvalljuk, hogy a mi vágyunk az, hogy betöltsük a te akaratodat. A mi vágyunk az, hogy megtegyük a te terveidet. Kérünk, Urunk, adj ehhez kitartást, adj ehhez alázatot, és adj nyitott szívet, hogy megértsük a te akaratodat. Urunk, szeretnénk, hogyha a mi gyülekezetünkről, amikor a mennyben vizsgálod, akkor azt tudnád mondani, hogy kevés fogyatkozásod van, de egyébként betöltöd azt, amit rád bíztam. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy ez így lehessen. Nagyon szeretünk téged, és kérünk, hallgass meg minket. Amen.